Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 11. szemeszterének 5. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 11. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Pelle Anita, 1975. február 23-án született Szegeden, azóta ebben a városban él. Nemzetközi, de különösen európai irányú érdeklődése hamar megmutatkozott. A német nyelvvel, melyből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, német anyanyelvű nagyapja révén kisgyermekként találkozott először. A Deák Ferenc gimnáziumban 1993-ban szerzett kitűnő eredményű angol-magyar két tannyelvű érettségit. 15 évesen egy szemeszteren át az Amerikai Egyesült Államokban tanult. 1996-ban olasz nyelvből is felsőfokú nyelvvizsgát szerzett. Gyermekként és egyetemista korában hosszabb, rövidebb időszakot töltött Németországban, Nagy-Britanniában, Svédországban, Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban. Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen 1993-ban matematika olasz szakon kezdte, 1994-ben közgazdasági programozó matematikus szakon folytatta. 1996-ban innen került át az akkor még József Attila Tudományegyetem jogi karán folyó közgazdász-gazdálkodási képzésbe, ahol 2000-ben európai integrációs szakirányon diplomázott. Ezután a Lidl Magyarország BT-nél helyezkedett el ingatlan akvizitőrként. 2001. szeptember 1-től a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karának munkatársa, 2011. szeptembere óta a Kar pénzügyek és nemzetközi gazdasági kapcsolatok intézetének docense. Oktatási-kutatási területei az európai gazdasági integráció elméleti, történeti és gazdaságpolitikai vonatkozásaihoz köthetők. Felkérem Pelle Anita docensasszonyt, tartsa meg előadását!
Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai alkalmon, ahol az oktatási rendszerről fogok gazdasági megközelítésből beszélni, méghozzá olyan értelemben, hogy az oktatás hogyan tudja egy ország versenyképességét javítani. A mai alkalommal tehát alapvetően a gazdaság felől a versenyképesség fogalmán keresztül, amely a versenyhez köthető, amely a termelési tényezők által meghatározott. Ez lesz az a kérdéskör, amiben mozgunk, de alapvetően szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindvégig a társadalomról van szó, hiszen a gazdaság a társadalom egyik alrendszere. A versenyképességet a Világgazdasági Fórum definiálja, úgy, mint azon intézmények, politikák és tényezők összessége, amelyek meghatározzák egy adott ország termelékenységének szintjét. Az alábbiakban ennek a definíciónak a fogalmait fogjuk kicsit részletesebben körbejárni. Először is az intézmények. A Világgazdasági Fórum értelmezésében az intézmények köre nagyon szélesen értendő, a teljes jogi adminisztratív keret ide tartozik, amelyben az egyének, a vállalkozások és a kormányzatok vagyontermelés céljából folytatott interakciói folynak. Nagyon sok eleme van ennek az intézményrendszernek, itt csak néhányat emelnék ki, amelyek nagy jelentőségűek a versenyképesség szempontjából. Elsősorban, mivel a versenyképesség határozza meg egy adott országnak a globális gazdaságban betöltött szerepét, illetve lehetőségeit, Ezért nagyon fontos, hogy annak az országnak a kormányzata milyen módon viszonyul a piacgazdasághoz. A következő, ami nagymértékben befolyásolja a vállalkozások üzleti környezetét, az az adott országban fennálló bürokrácia szintje. Ezt itt zárójelben, de nagyon fontosként jegyezném meg, hogy ez egy költség a versenyképesség szempontjából. Hasonlóképpen költség egy ország számára annak az országnak a korrupciós szintje, minél nagyobb, ugye annál költségesebb abban az országban gazdasági célú interakciókat folytatni. Viszont minél transzparensebb egy jogi adminisztratív intézményrendszer egy adott országban, annál jobb a versenyképesség. Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy a közpénzek felhasználásának a gondossága is meghatározó, hiszen a fejlett országok a GDP-jüknek egy tekintélyes részét, általában 40-50%-át azt az állami újraelosztási rendszereken keresztül használják fel. Ezután áttérnék a politikákra. Itt szakpolitikákról van szó. A Világgazdasági Fórum definíciója szerint a felmerülő gazdasági kihívásokra adott válaszok az aktuális globális környezetben ezek a politikák. Az aktuális globális környezet az, amely meghatározó ebben a környezetben, ahol a politikákat működtetik az országok. Tehát nem önmagukban vannak az országok, hanem a globális környezetben, ami ráadásul ugye állandó változás alatt áll. A szakpolitikák közül talán leginkább a munkaerőpiaci politika, oktatáspolitika, kereskedelempolitika és a gazdaságpolitika hat a versenyképességre. A gazdaságpolitika nagyon sok csatornán keresztül, amire itt most leginkább utalnék, az a megfelelő üzleti környezet megteremtése, amelyben aztán a vállalkozások a maguk tevékenységeit lehetőleg minél hatékonyabban végezni tudják. Ezután áttérnék a tényezőkre. Erről egy picit többet szeretnék beszélni. Először is, aki tanult bármilyen szinten közgazdaságtant, biztos találkozott a klasszikus termelési tényezőkkel, amelyek közül hármat definiált a 19. századi közgazdaságtan: a tőke, munka, illetve a föld vagy földterület. A föld az mind a mezőgazdasági termelés, mind pedig az ipari termelés helyszínét jelentette. A termelési függvényt vagy egy vagy több termelési tényező függvényében lehet ábrázolni. Ezen az ábrán itt éppenséggel kettő, a munkaerő és a tőke függvényében láthatunk különböző megtermelt mennyiségeket. A termelési függvény a legklasszikusabb összeállításában úgy néz ki, hogy a megtermelt mennyiség az függ a termelési tényezőként a tevékenységbe beletett tőke és munka mennyiségétől. Hogy egy nagyon picit erről a függvényről is, vagy ezekről a legyenes, vagy görbékről is beszéljek, ezek különböző megtermelt mennyiségeket mutatnak. Azért hívjuk őket izokvantnak, mert egy-egy görbe az egy-egy mennyiségnek a görbéje, és hogyha mondjuk itt a legelsőt mutatom, akkor, hogy csak tetszőlegesen kiválasztak két pontot, akkor azt mondom, hogy az adott mennyiséget meg lehet termelni ennyi munkával és ennyi tőkével, vagy éppen meg lehet termelni ennyi munkával és ennyi tőkével, és így tovább. Tehát változtatgatva a tőke és a munka mennyiségét lehet az adott termelési mennyiséget produkálni. Ez így elméletben nagyon egyszerűen néz ki. Gyakorlatban azonban már elég régen rájöttek arra, hogy nem teljesen csak ilyen egyszerűen működik a gazdaság. Vannak egyéb tényezők, amelyek hatnak az outputra, és hogy mik ezek, vagy hogyan lehet ezt közgazdaságtani elméleti kategóriákban megfogni, ezt először Richard Solow, amerikai közgazdász tette meg 1957-ben, amikor publikált egy olyan cikket, amely a technikai változásról szólt, és ezt a technikai változást, mint egy harmadik változót emelte be a termelési függvénybe. Innentől kezdve tehát az előbbiekben ismertetett termelési függvény már nem csak a tőkétől és a munkától, de egy harmadik változótól, méghozzá ettől az úgynevezett termelési vagy technikai változástól is függ. Ez a részlet itt Szolónak a idézett cikkéből származik, annak is az elejéről, és látszik, hogy ő mindenfajta változását, vagy elmozdulását a termelési függvénynek ebbe a harmadik változóba tett bele. Ehhez a cikkhez képest 30 évnek kellett eltelnie, annak ellenére, hogy egyébként az amerikai közgazdaságtan könyvek rendkívül gyorsan beépítették Szolónak a termelési függvényét a tartalmaikba, hogy Szolót a közgazdaságtudományi Nobel-díjjal jutalmazzák a gazdasági növekedés elméletéhez való hozzájárulásáért. A Nobel-díjának átvételekor tartott előadásán alapvetően ismertette ezt a nagyon fontos cikkét, illetve arra hívta fel a figyelmet, hogy azóta eltelt 30 évben a legnagyobb előrelépés ennek a harmadik változónak az elemekre bontása volt, és ő, illetve további kollégái két olyan tényezőt tudtak kibontani ebből a változóból, amelyeket elég jól tudtak azonosítani és elkülöníteni a többi hatástól, és ez volt az a pont, ahol a humán tőke szerepe megjelent a közgazdaságtudományban tulajdonképpen. A másik pedig a technológiai változás a legszűkebb értelemben, tehát a széles értelmű technikai változáson belül van egy kifejezetten technológiai jellegű változás, amely a termelési függvényre hat. Hadd olvassam fel ezt az idézetet Szolónak a Nobel-díj átvételekor tartott beszédéből. Úgy tűnik számomra, hogy az ezen gondolatok mentén való további munkálkodás végső soron elmond nekünk valami érdekeset és fontosat a tudás szerepéről a gazdaságban és a társadalomban. Mindig is tudtuk, hogy az új technológiák fejlesztésében van egy fontos endogén tényező. Mindazok a cégek, amelyek milliókat ölnek kutatásokba, nem lehetnek tömeges káprázat áldozatai. Meg kell említeni egy másik Nobel-díjas amerikai közgazdászt, aki Szoló előtt 8 évvel, 1979-ben kapott Nobel-díjat, Sir Arthur Lewis-szal megosztva, a gazdasági fejlődés terén végzett kutatásaikért, különös tekintettel a fejlődő országok problémáira. Theodor Schultz a Nobel-díj átvételekor szintén mondott egy beszédet, amely egyébként az itt látható honlapon is olvasható. Hosszan elemezte Schultz az elméleti közgazdaságtant abból a szempontból, hogy az ő meglátása és az empirikus bizonyítékok szerint az elméleti közgazdaságtudományban a föld, illetve a föld terület szerepe az túlértékelt, miközben a humán tényező szerepe alulértékelt. Hiszen amikor egy gazdaságról beszélünk, azt végső soron mindig az emberek működtetik, és még az a technológia, ami tulajdonképpen már önmagától működik, az is az emberi tudásból növi ki magát, immáról függetlenül, akár automatikusan működő technológiává. Ebből következik, hogyha egy országot fejleszteni szeretnénk, akkor annak elsősorban a lakosságát kell úgymond fejlesztenünk, méghozzá ennek a lakosságnak a minőségét. A minőség, az ember állomány minőségét a humán tőkébe való beruházással lehet fejleszteni, ennek pedig egészen egyszerűen az oktatás a terepe. Azaz, hogyha egy országot egy fejlődési pályára szeretnénk állítani, akkor ott bizony az oktatás az egyik fő tevékenység, amelyet beruházásként kell tekinteni, és amelyet végre kell hajtani. Schulz ebben a beszédében idézte Alfred Marshallt, akit azt gondolom szintén mindenkinek ismernie kell, aki bármilyen szintű közgazdaságtan már tanult életében. Ő volt az, aki a 19. században a kereslet-kínálat függvényeit felrajzolta, és azt mondta, hogy a kettőnek a metszete az, amelyben az ott lévő mennyiség, az ott lévő áron értékesítésre kerül a piacon. Alfred Marshall tehát ilyen meglehetősen dogmatikus elméleti közgazdászként tartjuk számon, ugyanakkor ezen mondata szerint ő már a 19. században tisztában volt azzal, hogy a tudás a termelés legfontosabb motorja, hiszen ezt teszi az emberiség számára lehetővé, hogy meghódítsa a természetet és kielégítse szükségleteit, amire ugyebár a gazdaság vagy a gazdálkodás irányul. Ahhoz képest, amit az elméleti közgazdaságtan így a 19. században, 20. század elején felállított, ahhoz képest a 21. században már meglehetősen másképpen néznek ki a termelési tényezők, és ezáltal a versenyképességet is egész más dolgok határozzák meg, mint a munkaerő vagy a tőke így önmagában. A két legfontosabb új tényező, ami megjelenik, az a technológia, amely, amint már mondtam, a tőkétől és a munkaerőtől egyre inkább függetlenedik, vagyis úgymond önmagában létezik, önmagában érték, és önmagában képes termelési tényezőként funkcionálni. Nagyon sok esetben már a gazdálkodás helyszínétől is független, itt elegendő az információtechnológiára, és az információtechnológiára rengeteg lehetőségre gondolni. A tudás pedig termelési tényező, de nem önmagában, hanem amennyiben hasznosításra kerül. Egy angol nyelvű idézet szerepel még itt a dián, amelyet John Kenneth Galbraith mondott, akinek talán a leghíresebb műve az Új ipari állam című könyv, amely valamikor az 1960-as években jelent meg, és annak ellenére, hogy ő alapvetően az ipari termeléssel foglalkozott, és azt mondta ki, hogy a nagyvállalatok, a modern nagyvállalatok már nem tulajdonosi érdekeket, hanem menedzseri érdekeket valósítanak meg, hiszen nem a tulajdonosaik, hanem a menedzsereik irányítják őket. Ő is azt mondta, hogy a technikai, tudományos tudás, amit az emberiség birtokol, ez határozza meg, ez a legfontosabb, vagy egyik legjelentősebb termelési tényező. Egy picit járjuk körbe a tudást, mint termelési tényezőt. Hogyha visszamegyünk a klasszikus elméleti keretek közé, akkor azt látjuk, hogy ugye volt a tőke, meg volt a munka, vagy munkaerő. Hova tudjuk a tudást elhelyezni? Bizonyos értelemben a tudás tőke, hiszen egyfajta állományként jelentkezik, illetve, ami a tőke tulajdonsága, hogy időben amortizálódik, tehát újabb és újabb beruházásokra van szükség ahhoz, hogy a kívánatos szinten megmaradjon. Ez ugye az élethosszig tartó tanulás a tudás esetében, a tudás tőke esetében. Másrésztről a tudás a munkaerőhöz köthető, pontosabban a humán erőforráshoz, mivel csak akkor működik termelési tényezőként, ha hasznosításra kerül, és a tudás az az emberi fejekben él, tehát ott válik élővé, és ott képes a gazdaság szolgálatába állni. Önmagában, a könyvekben a tudás az nem tud mondjuk így GDP-t termelni, csak úgy, hogyha senki nem kezd vele semmit. Hogy egy picit szemléletesebb legyen, talán ismerős ábrák a klasszikus közgazdaságtanból, a tőke, munka és föld, mint klasszikus termelési tényezők, illetve a 21. század, amely már egészen másképp néz ki, hiszen a termelési tényezők egyre inkább az emberekhez köthetők, egyre inkább az emberek különböző képességeihez, készségeihez, mint az intellektuális tőke, a társadalmi tőke, vagy legújabban a kreatív tőke, amely szintén nagyon fontos, vagy egyre jelentősebb a gazdálkodásban. Szemléltetném, hogy az az időszak, amikor a piac fogalma meghonosodott, mondjuk így a szóhasználatban, mind a közbeszédben, mind pedig később a közgazdaságtudományban, akkor az valami ilyesmit jelentett, valamilyen középkori településen valamilyen tér, ahová mindenki összegyűlt egy adott időpontban, mondjuk hetente vagy havonta. Egyszer mindenki elhozta oda azt, amilyen volt, és ott ment a csere-bere. Én adtam, amit tudtam, azért előbb-utóbb pénzt kaptam, és utána azon a pénzen megvettem valamit, amit valaki más hozott létre. Ez némileg megváltozott az ipari forradalom idején, amikor a termelés ugye gépesítés alá került, és egyre inkább elindult a tömegtermelés, és itt valóban volt egy nagy mértékű tőke, amit egy tőkés réteg birtokolt, és volt egy széles munkás réteg, akik aktívan működtették ezeket a gépeket. Ehhez képest a piac és a termelés a 21. században egészen más formákat ölt, azt gondolom mindenki számára ismerős szituációk láthatóak itt. Üzleti tárgyalások, ügyfélszolgálat, különböző pénzügyi és egyéb szolgáltatások különböző irodákban, vagy akár számos szolgáltatás, de akár fogyasztást is tudunk eszközölni a nagyszobánkban, a számítógépünkön keresztül. Vagyis azok a klasszikus keretek, amelyekben a közgazdaságtudomány megalkotta maga elméleteit, egyre inkább áttörésre kerülnek. Néhány ábra következik, amelyek ugyanezeket a változásokat hivatottak megmutatni. Az első ábra ezen a dián az Amerikai Egyesült Államok foglalkoztatási adatait mutatja személyek számában. Azt hiszem, hogy 1000 személy, hogyha jól látom a számokat, de nem is az a lényeg, hanem a tendenciák. A felső vonal az a szolgáltató szektorban foglalkoztatottak száma, az alsó pedig az árutermelésben foglalkoztatottak száma, mindez 1965 és 2012 között. Természetesen az, hogy az árutermelésnek a foglalkoztatotti arányai nem nőttek, az részben annak tudható be, hogy a világgazdaságban 1945 után ugye egyre inkább a munkaintenzív termelés az a fejlett országokból a fejlődő országokba helyeződött át, de azért pusztán ezek a világgazdasági folyamatok nem magyarázzák azt, hogy a szolgáltató szektorban viszont meg háromszorozódott nagyjából a foglalkoztatotti létszám egy ilyen rövid időszak alatt. Ez inkább azt jelenti, hogy az Amerikai Egyesült Államok egy olyan stádiumába jutott a gazdasági fejlődésnek, amikor az ottani lakosságnak már nincs annyi munkás kézre szüksége a szükségleteinek megfelelő áru mennyiség előállításában, hanem immáron a terciér, vagyis szolgáltató szektor az, amely felveszi a munkaerőt egyre nagyobb létszámban. Még egy érdekes szeretném felhívni a figyelmet ezeknek a görbéknek a legvégén, ez pedig a 2007-2008-as válság kezdete óta bekövetkezett tendenciákat mutatja. Itt is egészen eltérő az, amit tapasztaltunk. A szolgáltató szektorban visszaesett a foglalkoztatás a válság hatására, ám rövid idővel utána újra elkezdett emelkedni, miközben a árutermelésben való visszaesés 2012 nyaráig, amíg ezek az adatok felvételre kerültek, nem következett be. A fönti ábrából következik az alsó ábra, amely azt mutatja meg, hogy mennyivel kell növelni az adott szektor foglalkoztatottságát ahhoz, hogy az amerikai munkanélküliség 1%-kal csökkenjen. Látszik, hogy a szolgáltató ágazatban sokkal gyorsabban lehet, sokkal kisebb mértékű munkahelyteremtéssel lehet a munkanélküliséget csökkenteni, mint a termelő vagy gyártó szektorban. Ezek is az Egyesült Államokra vonatkozó adatok. Ebben az ábrában már a mezőgazdaságban foglalkoztatottak is megjelennek. Itt százalékos egymáshoz viszonyított arányokat láthatunk. 1850-től 2000-ig látható a mezőgazdasági foglalkoztatottak számának vagy arányának drasztikus csökkenése, a szolgáltató szektor foglalkoztatotti arányainak hasonló vagy még dinamikusabb növekedése, illetve az, hogy az 1950-es évek óta az Egyesült Államokban folyamatosan visszaszorul a gyártásban, a termelésben foglalkoztatottak aránya, értelemszerűen a szolgáltató szektor bővülésének megfelelően. Teljesen más jellegű kihívásként jelentkezik az, hogy a 21. században már úgy képes nőni a termelékenység, hogy ez nem von magával munka foglalkoztatottság bővülést, vagyis a termelékenység, ahogy mondtam, az újabb és újabb technológiák révén gyakorlatilag egyre inkább elszakad az élő munkától. Ez nem jelenti azt, hogy nincsen szükség az emberekre, hanem azt jelenti, hogy a lakosság számára más típusú munkák végzésére nyílnak lehetőségek. Ezek után áttérnék az eredeti világgazdasági fórum definíciónak egy következő fogalmára, ez pedig a termelékenység. A termelékenység nagyon egyszerűen fogalmazva a termelés átlagos hatékonyságát jelöli, és a világgazdasági fórum szerint a gazdálkodás legfőbb tulajdonsága, mivel meghatározza a prosperitás elérhető szintjét egy adott gazdaságban. Milyen logika mentén történik ez így? Mi történik, hogyha egy gazdaságban javul a termelékenység? Hogyha javul a termelékenység, akkor a beruházásoknak a megtérülése javul, vagyis egyre inkább érdemes lesz egyre többet beruházni, ami pedig egyre javuló növekedési kilátásokat jelent. És a javuló növekedési kilátások pedig javítják a versenyképességét egy adott országnak, hiszen egyre nagyobb a jövedelem, egyre nagyobb a gazdaságba visszafordítható beruházás, ami ugye megint csak egyre jobb és jobb hatékonyságú termelést képes finanszírozni. A világ legfejlettebb része ezen a módon fejlődik, akkor is, hogyha ez a fejlődés az utóbbi években némileg lelassult. A Világgazdasági Fórum versenyképesség definíciója után áttérnék a globális versenyképességi indexnek a keretrendszerére. Ez az az index, amely alapján a Világgazdasági Fórum minden évben rangsorolja a világ 144 országát, hogy mennyire versenyképesek. Ami most ebből az ábrából lényeg, az az, hogy az oktatás maga a szó is megjelenik két pillérben is. Először is már a tényező vezérelt, ugye most már itt a tényezőket nagyon jól tudjuk, hogy mire is gondoljuk, már a tényező vezérelt gazdaságok működtetésénél is elengedhetetlen az egészség és alapfokú oktatás megléte, és innen gyakorlatilag a továbblépést a felsőoktatás és képzés pillére jelenti a hatékonyság vezérelt gazdaságokba. Tehát amikor már nem elsősorban a termelési tényezőkre alapul a gazdasági fejlődés, és ezáltal a versenyképesség, hanem már a gazdaság működtetésének a hatékonysága az, amit meghatároz. A legfejlettebb országok a világban az innováció vezérelt gazdaságok, amelyek már túl vannak a hatékonyság vezéreltség állapotán, és immáron az üzleti kifinomultság és maga az innováció, innovációs készség, képesség, illetve magának az innovációnak a folyamatának, a végigvitelének a sikeressége jelenti az ő legfőbb előnyeiket a globális gazdaságban. A Világgazdasági Fórum a globális versenyképességi jelentésben beszél az összes pilléről részletesen, így értelemszerűen a felsőoktatásról is. A dián látható idézet az ebből a riportból származik, és néhány fogalmat emelnék ki belőle. Először is a versenyképességet a minőségi felsőoktatás és képzés képes biztosítani, méghozzá olyan országok számára, amelyek felfelé kívánnak lépni az értékláncon. Hogy ez mit is jelent, ezen mindjárt végigmegyünk majd ezen a gondolatmeneten. És mi kell ahhoz, hogy az értékláncon felfelé kerülhessenek ezek az országok? Szükség van arra, hogy munkaerő bázisukat folyamatosan fejlesszék, amellyel egy humántőke állomány áll elő, amelynek tagjai, vagyis maga a társadalom tagjai képesek komplex problémák megoldására, alkalmazkodóak, és ennek megfelelően reagálni tudnak a gazdaság folyamatosan születő új igényeire. Most akkor egy kis gondolat menetre hívnám a tisztelt hallgatóságot, hogy mit is jelent egy társadalom, egy gazdaság számára, hogyha ott magasabb az iskolázottsági képzettségi szint. Először is, mivel magasabb iskolázottsági szintű a társadalom, ezért több hozzáadott értéket képes termelni a gazdaság számára, akár a világgazdaság számára, és mivel több a hozzáadott érték abban, amit ő gazdasági tevékenységként végez, ezért mind a lakosainak, mind a vállalkozásainak magasabb lesz a jövedelme. Hogyha magasabb a jövedelme, akkor magasabb keresletet is képes támasztani, már önmagában is. Ráadásul minél magasabb az iskolázottsági képzettségi szint, annál magasabb a keresleten belül is a kulturális termékek és szolgáltatások iránti kereslet. Ide értem például a könyv, a színház, a kiállítás, de hasonlóképpen a könyvtári szolgáltatások, ha már itt vagyunk a tanulmányi és információs központban, és még számos ilyen tevékenységet ide lehetne sorolni. Azon kívül, hogy ez a kereslet piacot teremt ezeknek a tevékenységeknek a számára, ráadásul ez a fajta jövedelem elköltés nagyon sok egyéb szempontból is hasznos a társadalom és a gazdaság számára, például környezeti szempontból jellemzően fenntarthatóbb, mint a nagyon-nagyon egyszerű fogyasztás, vagy ugye azáltal, hogy megnöveli az ilyenfajta szolgáltatások iránti keresletet, ezáltal a szolgáltató szektornak is a tudás átadást és a tudás fenntartást és fejlesztést szolgáló részét fejleszti. Mivel magas a jövedelem, ezért magasabb az egyéb termékek és szolgáltatások iránti kereslet is, viszont az alapvető élethez szükséges cikkek, mint élelmiszer, ruházat, stb. Ezekben lehet egy ideig fölfelé menni az igényekbe, lehet a krumpli helyett sajtot enni, hogy ilyen nagyon egyszerű példát mondjak, vagy lehet például az egy téli kabát helyett három valakinek, de akkor is ezeknek a termékeknek a fogyasztásában egyszer csak már úgy nem nagyon van értelme tovább menni, és még mindig van elkölthető jövedelem az ilyen fejlett társadalmakban, így aztán az olyan szolgáltatások, mint a turizmus, a vendéglátás, ezek is megállják a helyüket, mert van rájuk fizetőképes kereslet. Mivel magasabb a tanultsági szint, ezért magasabb az általános igényszint, és hogyha magasabb az általános igényszint, akkor hogyha a fogyasztó, mert most éppen fogyasztóként tekintjük, a tanult fogyasztó, az, hogyha két dolog közül választhat, akkor valószínű a magasabb minőséget képviselőt jó eséllyel választja, amennyiben ugye a fizetőképes kereslete megvan rá, amely tovább növeli a termékek és szolgáltatások árában érvényesíthető hozzáadott értéket, tehát piacot teremt a minőség számára is, ami egy ilyen egészen komoly felfelé spirált tud jelenteni a gazdasági fejlődésben. Ezt végig lehet nézni a nyugat-európai országok elmúlt 50-60 évében például. Ráadásul minél nagyobb egy társadalom tagjainak az általános tudása, annál jobb az egészségi állapota, mert annál jobban tudja, hogy hogyan kell élni. és annál jobbak az általános életkilátásai, aminek számos kedvező hatása van, nem csak a versenyképességre, hanem például a társadalombiztosítás fenntarthatóságára is. Minél több, minél jó minőségű tagja van egy társadalomnak, annál többen képesek a munkaerőpiacon elhelyezkedni, annál többen képesek a jövedelemtermelésben részt venni, és annál fenntarthatóbb társadalmi rendszerek tudnak így létrejönni. Ráadásul mindezeknek a következményeképpen, és még pusztán a magasabb iskolázottság, vagy képzettség, vagy tudás folyományaként magasabb az életszínvonal, és nem csak anyagi értelemben, tehát nem csak az anyagi jólét nagyobb, hanem az általános emberi jól lét, amivel a közgazdaságtudomány is egyre inkább foglalkozik most. Angolul a welfare és a well-being, ez a jólét és a jól lét fogalma, ami itt egyre inkább elkülönül egymástól. Ezek után áttérnék Európára, az Európai Unióra, amely 2000-ben fektette le először a Lisszaboni stratégiában, hogy a tudásalapú társadalom kiépítése a cél számára. Az Európai Unió definíciója olvasható a tudásalapú társadalomról. Itt egyetlen egy részét emelném ki ennek a definíciónak. Ahogy az előbbiekben láttuk is, a munkahelyek itt már egyre kevésbé a termelésen, és egyre inkább a tudás megszerzésén és alkalmazásán alapulnak, hiszen a szolgáltatói szektor egyre nagyobb tudásintenzitást mutat szinte minden szegmensében. Ilyen tudás megszerzés, alkalmazás, a technológia fejlesztés, a technológia hasznosítás, kutatás, vagy jobb hatékonyságú szolgáltatás nyújtás, például az elektronikus ügyintézés révén, hogy csak egy egészen evidens és talán ilyen hétköznapi példával éljek. A következő dián látható egy ábra, amely az Európai Unió 27 tagállamának átlagos százalékos arányait mutatja a szolgáltatás, ipar és mezőgazdaság szektorokra vonatkozóan 1998-ban és 2009-ben. Itt tehát foglalkoztatotti arányokat látunk. Láthatjuk, hogy mostanra már a foglalkoztatottak mintegy kétharmadát Európában is az a szolgáltatási, vagyis a terciel szektor veszi fel. A mezőgazdaság pedig itt is folyamatosan csökken. EU 27 szintjén jelenleg 5-6% között van. A következő táblázat egy EU 27 átlag és Magyarország közötti összehasonlítás. Az Európai Unió hivatalos statisztikai adataiból merítkezve a GDP-hez való hozzájárulás arányai láthatók itt az egyes szektorok részéről. Itt a mezőgazdasággal kezdődik a sor, amelyet ugye primer szektorként is szoktunk mondani, és utána folytatódik ipar és energia, építőipar, illetve a különböző típusú szolgáltatói szektoroknak a részletezésével. Hogyha Magyarországot szeretnénk az EU átlaghoz összehasonlítani, akkor nagyon gyorsan látszik, hogy amiben elmaradás van, azok a nagyobb fejlettségű szolgáltatói szektorok, miközben mind a mezőgazdaság, mind az ipar és energia szektorok súlya az egyelőre még nagyobb, lényegesen nagyobb a mi gazdaságunkban, mint az Európai Unió átlagában. Az Európai Unió a Lisszaboni stratégia lejártakor 2010-ben megfogalmazott egy új stratégiát a 21. század második évtizedére, ez pedig az Európa 2020-as stratégiája. Ugye, ahogy már említettem, a Lisszaboni stratégia volt az, amely először a tudásalapú gazdaság fogalmát a saját célrendszerébe beemelte, és egy kicsit messzire vezetne minket, hogyha belemennénk, de mindezt a szociális kohézió fenntartása mellett, vagyis hogy a tudás alapú fejlődésben a társadalom minél szélesebb rétegei vegyenek részt. Az Európa 2020-as stratégia célkitűzései 5 területre fókuszálnak, és itt azt szeretném csak hangsúlyozni, hogy az oktatás az a 5 kiemelt területből az egyik. 2 számszerűsített cél is megjelenik. Az első a közoktatási rendszerben a lemorzsolódási arány csökkentése, a felsőoktatásra vonatkozóan pedig az uniós szintű cél az az, hogy 2020-ra az akkori 30-34 év közötti uniós lakosság legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen. Az Európa 2020-as stratégiának 3-as célja van, az, hogy az európai növekedés intelligens, fenntartható és inkluzív legyen. Az intelligens az a tudáson alapuló fejlődést jelenti, a fenntartható az környezeti, társadalmi és gazdasági szempontokat egyaránt magába foglal, zöld technológiák, energiahatékonyság és hasonlóakra kell gondolni, szennyezés és hulladék kibocsátás csökkentése és hasonlók. Az inkluzív növekedés pedig a szociális kohéziónak a megjelenítése a célrendszerben, vagyis inkluzív azt jelenti befogadó, a társadalom minél szélesebb rétegeit kívánja bekapcsolni az európai gazdaságba és ezáltal az európai növekedésbe. Az dia alján látható ábra az a 2000 és 2011-es időszakra bizonyos EU-s tagállami csoportokra vonatkozóan mutatja a munkanélküliségi rátákat, és ez az ábra egyébként a 2012-es jelentésben jelent meg, amely az Európai Unió foglalkoztatási és szociális helyzetét elemzi, és azért ebből láthatjuk, ebből az ábrából, hogy Európának azért jelenleg van bőven tennivalója, inkább úgy fogalmaznám, mint úgy, hogy aggódni valója. A munkanélküliségi ollónak a soha nem látott mértékűvé nyílását illetően, hogyha az EU 27 átlagát nézzük, akkor látjuk, hogy Euróövezet 17 országának átlagát, akkor láthatjuk, hogy az Euróövezet déli perifériáján kiugróan magas munkanélküliséggel találkozunk, ráadásul a fiatalkorúak munkanélkülisége az 50% fölött van számos területen, miközben a Euróövezet északi részén pedig rekord alacsony a munkanélküliség, tulajdonképpen a vizsgált időszak legalacsonyabb értékén van szinte, a 2008-tal megegyezően alacsony szinten van a munkanélküliség. Természetesen ezek a jelenségek, mivel az Európai Unión belül, ezt azt gondolom mindenki szinte naponta hall erről híreket, szabad tényező áramlás van, ennél fogva mind a személyek, mind a tőke mozgása egyre inkább az északi vagy centrum területekbe irányul, miközben az Európai Unió perifériája egyre nagyobb mértékben szenvedi el a termelési tényezőknek az elvándorlását, vagy az oda meg se érkezését. Ezzel az Európai Uniónak egészen biztosan kezdenie kell valamit. Az Európai Bizottság jelentése szerint a munkanélküliség legfontosabb oka az úgynevezett skill mismatch, vagyis az, hogy a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalán másfajta képességek, készségek jelennek meg, nyelvtudás, számítógépes tudás, szociális készségek, tárgyalási képességek, vagy általános kommunikációs készségek, ilyesmik mondjuk a keresleti oldalon sokkal magasabb szinten vannak, mint a kínálati oldalon, és így nagyon nehéz ugye az egyébként létező álláshelyeket megfelelő személyekkel betölteni. Fölteszem a költői kérdést, hogy vajon erre a skill mismatchre mi a megoldás? az oktatás és a képzés, méghozzá célzottan az érintett társadalmi csoportoknak az oktatásba való becsatornázása révén. Az Európai Unió, hogyha minden jól megy, akkor ebben az évben elkezd ilyen rendszereket útnak indítani a legveszélyeztetettebb tagállamokba, itt például Spanyolországot, Portugáliát, Görögországot feltétlenül meg kell említeni. Európa termelékenységi térképe látszik a következő ábrán, ahol USA dollárban 2006-os értékeken láthatjuk azt, hogy hány dollárnyi GDP per fő állítódik elő az adott térségben egy óra alatt. Láthatjuk azt, hogy egyrészt az Európai Unióban van egy kelet-nyugati törés, tehát a régi tagállamok új tagállamok között, de azt is látjuk, és ezek még 2006-os adatok, azt is látjuk, hogy egy észak-déli törés is van, és azt azért itt megjegyezném, hogy Olaszország az azért tartozik ebbe a relatíve magasabb regiszterbe, mert van egy Észak-Olaszország, de hogyha Olaszországot ketté bontanánk valahol itt, és megnéznénk ennek a régiónak a termelékenységét, meg az ettől a vonaltól délre lévőnek, akkor egész biztos, hogy nem kerülne mind a kettő a 25-30 dollár per óra regiszterbe. Vagyis, ahogy ez az előző térképről is látszik, ugyanezt mutatják a versenyképességi rangsor helyezések is, az Európai Unió tagállamai rendkívül nagy különbségeket mutatnak, miközben egy gazdasági egységet képeznek, ahol a tényezők szabadon áramolhatnak, és áramolnak is. Mi magunk is tapasztaljuk ezt a masszív tényező áramlást. Nem túl előkelő Magyarország 23. helyezése a 27 EU tagállam között, a globális rangsorban pedig a 60. helyet foglalja el, de most nem is ez a legszembetűnőbb, vagy nem ez kell, hogy kellene, hogy a legszembetűnőbb legyen, hanem az, hogy a 27 tagállam az 96, a második és a 96. hely között szóródik, tehát 96 helyen van 27 EU tagállam, és közte egyéb országok a világban, vagyis óriási a szórás az EU-n belül. Ráadásul a versenyképességi rangsor szempontjából, noha Görögország mostanra látványosan kilóg, elsősorban a makrogazdasági helyzetben elért utolsó 144. helyezése miatt, azért azt látjuk, hogy alapvetően egy folyamatos tendenciát vesznek fel ezek a rangsorbeli helyezések, vagyis nem látunk egy olyat, hogy régi tagállamok, új tagállamok. Van egy rész, ahol ezek keverednek is egymással, de a következő ábra talán jól jobban mutatja. Itt a versenyképességi rangsorban elfoglalt helyezéseket ábrázoltam fordítva, vagyis 100-R módon, vagyis Finnország ugye, mivel második, ezért 98-as értéket vesz föl, és Görögország, mivel 96-dik, ezért 4-es értéket vesz föl, és itt úgy ábrázoltam, hogy itt vannak a régi tagállamok, itt pedig az új tagállamok, és ugyanebbe az ábrába beletettem a 30-34 éves korosztályon belül felsőfokú végzettségűek arányát 2011-es évre vonatkozóan százalékban. Látható, hogy itt azért nincsenek egyértelmű tendenciák, de alapvetően a versenyképesebb európai országok néhány kivétellel tendenciózusan magasabb felsőfokú végzettségű lakosságarányt tudnak felmutatni a 30-34 éves korosztályban, illetve tendenciózusan a feltörekvő országokban minél magasabb egy országban a felsőfokú végzettségűek aránya, annál jobb helyezést ér el az az ország a rangsorban. Vannak kivételek, és ezekről feltétlenül szeretnék néhány szót ejteni. Először is a déleurópai országok, mint Olaszország, Málta, Portugália vagy Görögország, ahol látszik, hogy az átlagnál alacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya. Ez azért van, mert ezekben a társadalmakban tradicionálisan a nők kevésbé végeznek felsőfokú tanulmányokat. A másik, ami talán érdekesebb, az Németország, Ausztria és Csehország, ahol meglehetősen alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya. Hogyha a Svájc rajta lenne ezen az ábrán, akkor ő is ugyanilyen adatokat produkálna. Ennek pedig az az oka, hogy ezek az országok ugyan jó pozíciót foglalnak el a versenyképességi listán, de nem túl magas felsőfokú végzettségűek arányával, amire az a magyarázat, hogy nagyon fejlett szakképzési rendszereket működtetnek, szintén évszázados hagyományok alapján, vagyis a szakosított középfokú oktatási intézmények versenyképes tudással és egyéb egyéni szociális képességekkel rendelkező egyéneket bocsátanak rövid úton, vagyis hatékonyan a munkavilágába. Ez a hatékonyan, ez azt jelenti, hogy például középfokú iskola rendszernek szerves része a szakmai gyakorlat végzése már az érettségit, vagy a középfokú oktatás befejezése előtt is, ami nyilván megkönnyíti aztán a munkavilágába való tovább lépést. Eljutottam az előadásomnak az összefoglalásáig. Abból az alapvető tényből indultam ki, hogy a világban verseny van, az Európai Unióban pedig különösen nagy verseny van, hiszen itt az országok nem tudják a tényező áramlást semmilyen módon megakadályozni. Tehát, hogyha egy versenyben helyt akarunk állni, akkor versenyképesnek kell lennünk. A versenyképességünket, ha javítani szeretnénk, akkor, ahogy az elején végignéztük, ez elsősorban a termelékenységet kell javítani. A termelékenységet úgy lehet javítani, hogyha a termelési tényezők minőségét fejlesztjük, és tekintettel arra, hogy a termelési tényezőkben a humán tényező szerepe egyre nagyobb, így az oktatás jelentősége minden korábbinál nagyobbra nőtt, a kisiskolás kortól az élethosszig tartó tanulási sémákig bezárólag. Mielőtt megköszönöm a figyelmet, egy záró gondolatot osztanék meg a produktivitás, vagyis a termelékenység témájában. Ez a záró gondolat, ez nem közgazdásztól, hanem egy szegedi, nagyon híres tudóstól, Szent Györgyi Alberttől származik. Ezen a képen a Pesti Napló egy 1937-es képes mellékletén látható, a szokásos 5 órai teáját fogyasztja Szent Györgyi Albert éppen a kollégáival, és az ő meggyőződése azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet jól dolgozni, az volt, hogy a jó munkához jó közérzet kell. Úgyhogy én ezzel a gondolattal köszönök el, köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Gausz János, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar tudományos tanácsadója tartja meg a genetika és liszenkoizmus című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!